Köszöntök mindenkit! A mai témánk a bőr csodája. Nagy téma ez, és különösen közel áll hozzám, mert mondhatnám hozzánk, feleségemmel együtt, mert nagyon sok tapasztalatot szereztünk mi is ezen a téren, és sok örömben és felfedezésben volt részünk. És ez a cím, ami itt felírva látható, tulajdonképpen Paul Breggnek a könyve nyomán született, ő írta ezt a könyvet, mint egy 30-40 évvel ezelőtt jelent meg, 40-es, 50-es, 60-as években volt különleges személyisége Amerikának, tulajdonképpen ő volt az első olyan ember, aki az egész életmód programot az Amerikai Egyesült Államokban elindította. Hatalmas tapasztalattal rendelkezett, Összesen körülbelül 70 éven keresztül volt tapasztalata a bőjtről. Tehát azt hiszem, hogy élő emberek közül kevés embernek van annyi tapasztalata, mint neki. 70 éven keresztül. 102 évig élt, ugye úgy halt meg, hogy szörfözött a tengeren, és amikor elesett a hullámokba, Kaliforniában, hogy ott a csendes óceánnál mindig vannak ilyen hullámok a parton, amellett különben az óceán nyugodt, és elesett, és a fejére esett a vitorlarút. 102 éves korában, igen. Különben 45 éves korában ilyen halálos beteg ember volt, mint ahogy szokták mondani, hogy itt lezárta az életét, és akkor találta egy embert, aki bőjtel meggyógyította, és ettől kezdve megértette, hogy milyen hatalmas ajándék. Itt a könyve legelején a bevezetőben azt mondja, hogy mi szerintünk a modern idők legnagyobb felfedezése, és írja, hogy mondják, hogy atombomba, meg autó, meg repülő. Szerintem azt írja a bőjt. Mert megtalálhatja az ember a testi-lelki gyógyulás útját. És ez a legősibb hagyományokkal találkozik, bibliai hagyományokkal is, azért vagyunk a bibliai sorozaton is, ez a téma azért kerül elő, mert rengeteget ír a Biblia a bőjtről, majd látni fogjuk az igehelyeket. Ha valaki szeretne magának egy különleges élményt, ezt a könyvet olvassa el. Persze amerikai szerző írta, van benne néhány túlzás, meg sajátos stílus, időnként, de rendkívül olvasmányos. Azt hiszem, 84 éves volt, amikor írta. Interneten után néztem, vagy 9 könyvet írt, sajnos csak ezt az egy könyvét folytották le, de érdemes egy kicsit angolul tudóknak utána nézni, hogy mi ebben az emberben a különleges, sok-sok száz és ezer embert gyógyított meg bőjtel. Csak pusztán bőjtel. És hát talán a könyvéből rengeteg érdekességet olvashatnék, majd azért fel is idézek egy-kettőt. Talán itt a 17. oldaláról, 31. oldaláról olvasom. Őrült, bolond világban élünk, bonyolult civilizációnk hatalmas energiát kíván meg tőlünk, fönn kell tartanunk életszínvonalunkat, jó benyomást kell kelkenünk rokonaink és barátaink előtt, a kötelesség kegyetlen úr, és engedelmeskednünk kell neki, minden újabb nap óriási erőbedobást kíván tőlünk, hogy megkeressük kenyerünket, eltartsuk családunkat, autót vezessünk a forgalomban, felelősséggel végezzük munkánkat, gondozzuk házunkat, neveljük gyerekeinket. Társadalmi közösségi feladatokat lássunk el, és még a többi ezerféle kötelezettségünknek eleget tegyünk. Ez mind óriási életerő mennyiséget kíván. Az energia értékes tartozékunk, de boltban sajnos nem kapható. Sok rosszul gondolkodó ember azt hiszi, hogy energiát nyerünk a gyógyszerekből, az alkoholból, a dohányból, a kávéból, a kólából, ami egy nagy tévedés. Az energia jutalom, amit akkor nyerünk el, ha a természet törvényei szerint élünk, annyira, amennyire csak lehetséges. Náthás lettem, mondják, mert túl keményen dolgoztam. Azért vagyok beteg, mert öregszem. Vég nélkül sorolhatjuk a logikusnak gondolt kifogásukat, de sosem hibáztatják azt, aki ténylegesen felelős, önmagunkat. Önmagukat. Te egyedül csak te vagy felelős a fájdalmaidért, a nyavajáidért és az idő előtti megöregedésért. Rossz életviteled miatt kimeríted magad, életerőd lecsökken, és a mérgek nem tudnak kiürülni a szervezetedből. A különböző helyeken felgyüremlett méreg elkezd kínozni, te pedig nevet adsz a különböző fájdalmaidnak, és gyógyszerekkel próbálod enyhíteni azokat. A fájdalom azonban a helytelen életvitel eredménye. Ne gondold, hogy a gyógyszerek segítenek, mert az igazság az, hogy túlhajszoltad és kimerítetted magad, és ezért a szervezetedben maradt mérgek kínoznak téged. gyűjts életenergiát bőtöléssel és természetes életmóddal, és a gyötrő kimerültség és a fájdalmak hamarosan el fognak tűnni. És írja tovább, a csoda bennünk van, nem kívül. Nem a gyógyszerben van a csoda, hanem a testünkben. Tudnék, a Teremtő úgy alkotta meg az emberi testet, különleges dolog ez, hogy benne van a gyógyerő. Ez az isteni gondoskodásnak és szeretetnek a nagy hatalmas jele, hogy ha hagyjuk a testet magától működni úgy, hogy nem viszünk be táplálékot és pihentetjük, a szervezet elkezd gyógyulni. Ez csodálatos dolog. De van egy másik nagy üzenete is a természetnek, hogyha megvágjuk a kezünket, megsértenek egy fát, mi történik? Elkezd gyógyulni. Tehát a gondviselő teremtő úgy alkotta meg az életet, a növényes állatvilág és az embervilágot, hogy benne van a gyógyulás lehetősége. Tehát éljünk ezzel a nagy hatalmas lehetőséggel, és kicsit kukkancsunk a bőjt világába, tényleg csak villanásnyi erővel, mert hát itt hoztam itt 4-5 könyvet, hogy mennyi mindent írnak a bőjtről, teljes könyvek, különféle szemszögből, szemléletmódból. Mi is azért foglalkozunk ezzel a témával, mert a Bibliának a nagy alapgondolata az a Korintusi 2. levél 7. fejezetének első versében található, amit rendre idézek, hiszen ez az egész sorozatunknak a mottója. Atyám, fiai, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Hát ha valamivel, akkor bőten lehet meggyógyítani magunkat a tisztátalanságokból. Mindenki ismeri a bőtöt. A break és a fast, ugye, angol szavakból tulajdonképpen törés, bőt törésnek nevezik a reggelit. Miért? Mert hát az éjszakai nemevés után, ugye, eszünk. És hát ez egy sajátos angol kifejezés, ami tényleg kifejezi azt, hogy a szervezetben van egy ciklikus folyamat, amikor nem eszünk, és amikor eszünk, ugye? És hát ez bőttörésnek nevezik. Az állatvilágból is ismert a bőt, a téli állom, a vándormadarak, illetve a pingvinek esete. Talán mindegyikről néhány gondolat. Különleges a medve. Amikor megszüli a kicsinyét, életre hozza a kis medvét, ugye látunk egyszer erről egy filmet, ott a északi sarkvidéken hónapokon keresztül nem táplálkozik. 3-4 hónapon keresztül is. Csak a tartalékaiból növeli a kicsinyét, fogy a test súlya, és semmi problémája nem lesz. Nem beszélve a téli áromról, ismerjük a téli árom jelenségét, hogy bemegy ősszel, vagy kora télen, és kijön tavasszal, néha közben is egy-egy, kinéz, visszamegy, és egészen különleges módon működik a szervezete. Persze nem megtanulta, meg kitalálta ezt, hanem a Teremtő így alkotta meg. És hát amikor nézzük ezeket a hatalmas medvéket, ezt a grizzly medvét például a San Diego-i állatkertben fényképeztem, akkor hát ugye elgondolkodtunk azon, hogy micsoda hatalmas lény, mekkora energiát igényel a szervezete, és hát mint az egyik könyvben is itt olvastam, talán majd ki is vetítem, hogy egy átlagos embernek a test alkatához képest, például nálam is egy 15 kg zsiradék található, független attól, hogy most valaki kövérnek néz ki, vagy nem, ez be van ágyazva az a béleink között, a kötőszövetbe, nagyon sok embernek a szíve környékén ott van, védi a szervezet a zsírpárnával, nem beszélve bizonyos helyekről. Ugye? Ezt a zsiradékot, ha a szervezet feldolgozza, kiszámították, hogy mennyi kalória ez, 60-70 napi életet biztosít az embernek táplálék nélkül. Tehát ha még jól meg is hízik ez a medve, ugye, akkor ő él ezzel a lehetőséggel, hogy nem eszik, és közben jókat szunyókál. A madarak is különleges lények, mert a vándormadarak képesek a fél földet körbe repülni táplálkozás nélkül. Vagy az egyik kontinensről a másikra átrepülni, északról délre, ugye? És nem esznek, vagy csak közben elelvétve esznek. De vannak madarak, amelyek átrepülnek az óceánon. És közben nem esznek semmit. Tehát nem úgy bőjtölnek, hogy pihengetnek és üldögélnek, mint medve, vagy alszanak, hanem konkrétan, nagy erőkifejtéssel cselekszenek. Tehát ezt majd látjuk, hogy az emberre vonatkozva is ez a törvényszerűség áll. Ugye gólyáinkat látjuk, a költöző madarunkat, és hát gyönyörű, szép formájuk van, Hát ők is elrepülnek, ugye? Európából Afrikába. Igaz, hogy megállhatnak közbe-közbe, de vannak olyan helyek, ahol nem tudnak nyugodtan táplálkozni, és repülnek tovább. Tehát maga a pihenés feltölti a szervezetük energia készletét, ennek megvan a módja, a teremtő egészen különleges módon alkotta meg az emberi és az állati testet, hogy éljen ezzel a hatalmas nagy lehetőséggel. Minden kultúrában szinte, minden régi kultúrában gyakorolták ezt a böjtöt. Különbséget kell tennünk az éhezés és a böjt között. Ugye az éhezésnek nevezzük azt, amikor valaki nem saját akaratából, hanem a kényszerűség miatt nem ehet. Ugye ismerjük ezt a helyzetet, sajnos nem egyszer és nem kétszer. Járványok, gyenge aratás, afrikai vészhelyzetek. Akkor az ember leromlik, és az éhezés az egy pusztító folyamat. A böjtölés az nem. A böjtölés az építő folyamat, és ez egy önkéntes döntéssel párosuló folyamat. És például érdekességként olvastam az egyik könyvben, majd ebből is idézek, hogy amikor megtudta egy lány, aki eltévedte valami erdei úton Skandináviában, és hát megtudta, hogy a böjtúrán 10 napon keresztül milyen hatalmas teljesítményt gyakoroltak emberek. Ez a tudat, hogy nincs mit ennie, ez a tudat, hogy tudta, hogy emberek 10-20 napig is képesek nagy teljesítményre, úgyhogy közben nem esznek semmit, tartotta őt életben, és utána még csak 3 napja nem eszek, hát nem, tragédia. Ugye, vannak emberek, akik mondjuk egy repülő szerencsétlenség következtében leesnek valahová, és hát képesek egymást megenni 3-4-5-6-8 nap után, pedig hát erre semmi szükség nem lenne, mert az emberi szervezet hosszú ideig tud böjtölni. A beteg állatok pontosan tudják, hogy mit kell tenni, amikor jön a betegség. A szervezetet pihentetni kell. Az emésztésre a szervezet 30-40% energiát elfogyaszt. És képzeljük el, az energiát nem kell használnia, hanem ez felszabadul gyógyításra. Tehát ezért minden beteg embernek, vagy minden lázas embernek, és kedves szülők, hogy a gyerekük lázas, nem kell megijedni, meg ha nincs étvágya, nem kell tömni. A gyerek pontosan tudja, hogy nem jó enni. Ilyenkor ne etessük, és magunk se együnk. Mindig mondjuk, hogy vizet, vagy sok teát, esetleg gyümölcslevet, de 100%-os önmagunk által kipréselt gyümölcs, zöldségleveket, az vitamindus, és az nagyon sokat számít. Tehát ez egy ismert törvényszerűség. Ugye az állatok ilyenkor visszavonulnak, és adhatunk akármilyen finom falatokat nekik, ők bizony nem esznek, csak pihennek. És néhány füvet, amit ők ösztönösen megtalálnak, azt legelik. Kutya is, macska is, nem számít, hogy ragadozó. Még oroszlánt és egyéb nagy ragadozó macskákat is láttam, hogy amikor valami emésztési problémájuk volt, elkezdtek legelni. Tehát ugye, most hirtelen eszembe jött Ézsaiás könyve 11. fejezetében, ugye, amikor azt mondja, hogy az oroszlán meg a medve füvet legelnek. Tehát érdekes dolog ez. Az állatok ösztönösen tudják, hogy füvet kell enni. Egyrészt a rostanyag miatt, másrészt a rengeteg klorofil miatt, másrészt pedig a gyógyanyag miatt és a benne lévő hatalmas mennyiségű vitamin és ásványanyag és enzim miatt. Nyers zöldet kell enniük, ez a legjobb. Minden régi kultúrában ismerték a böjtöt, kicsit ugye visszatekint ez a kép a múltba, de érdekes megfigyelni, hogy az egyiptomiaknál például ősszel volt böjt, és gyümölcsöt ettek. A perzsák évente 20 napot is böjtöltek. A görögök között rengeteg bölcset találunk, Pláton, Arisztotelész, Szókratész is rendszeresen böjtöltek. A görög orvosok alkalmazták ezt a böjtöt, valakik úgy, hogy csak olajbogyót ettek, minden szórakozástól távol maradtak, és felmentek az Olimposzra, és a bölcsek könyveit olvasták. Tehát lelki épüléssel is összekapcsolták. A muzulmánok böjtje a leghosszabb volt 3 hónap, az indiai népeké a legszigorúbb, befeküdtek egy koporsóba, és gondolkodtak a lét és a nem lét kérdéseit. Megjegyzem, van ilyen szerzetes a magyar történelemben, és ugye, hogy is hívják őket, a premontreiek, ha jól tudom talán, vagy a, nem jut eszembe a nevük, ők is minden este koporsóba feküdtek le. Gondolkodva az élet és a halál kérdésén, hát a zsidók böjtjér is szó van, ugye hamut hintettek a fejükre, és megszagadták ruhájukat, a földi javakról való lemondás jelképezte. A reneszánsz korban Paracelsus elevenítette fel újra a böjtöt, és azt tanította, hogy szinte minden betegségre gyógyító hatással van. A 19. század közepe felé érdekes, hogy a bibliai proféciák is ezt az időpontot jelölik meg egy új korszaknak, a végidő korszakának, kezdtek el komolyan foglalkozni a böjttel. Itt például egy orosz úriembert látunk, a Pasutin nevezető úriembert, látjuk a születését és a halálát, a dátumot. Ő vizsgálta először a böjtöt, mint az emberi lélekre gyakorolt hatás szempontjából. Aztán persze ennek nagyon nagy története van, szinte minden népnél automatikusan, valamilyen formában, például tavasszal nálunk is ilyen medvehagyma fogyasztása, vagy sokan gyakorolják, hogy friss rügyeket esznek meg, vagy friss virágokat szakítanak meg, mert érzik, hogy ilyenkor a szervezet tisztul. Hát a medve is, amikor kijön, azért medvehagyma a barlangból, telelegei magát medvehagymával, jó nagy hasmenést kap, ugye a bírrendszerében maradt mérgeket kiüríti, onnan tudja ő ezt, hogy ezt kell csinálni, és egy megújult, friss, életenergiával feltöltött test, kiméregtelenített testtel kezdi a tavaszt és az aktív időszakot. Tehát itt azért tette fel ezt a fenyőfát, mert kedves barátunktól, Möbius Évától, aki különben nagy gyógynövény szakértő, tanultam ezt, hogy a tavaszi rügyeket nyugodtan, amikor tudjuk, hogy a fenyőfának a végén kezd elszíneződni az a kis, és tépjük le egy jó nagy adagot, tegyük be vízbe, teaként, csodálatos, finom, illatos, mámorító, balzsam illat árad a testünkbe, ha azt megisszuk, azt a teát. Egy kis mézzel. Kereszténység tanítása, a mértékletesség. Itt újabb szempontokat is találunk. A fizikai, egészségügyi, orvosi dimenzión túl a lelki dimenzió is nagy szerepet kap. Jézus összekapcsolta a böjtöt az imádsággal és a jótékonysággal. Újra és újra a Biblia elmondja, hogy az igazi böjt az nem lehet meg anélkül, hogy másoknak jót tegyünk. És tulajdonképpen az egész böjtnek ez az értelme, nem az, hogy önmagunkkal foglalkozunk, hogy most én magammal foglalkozom és böjtölök, hanem az egésznek az a lényege, hogy azért szeretnék böjtölni, hogy alkalmasabb legyek más emberek szolgálatára, és a saját életemet Isten kegyelme által élhessem, hogy munkálkodhasson általam. Nagyon nagy jelentősége van. Az Ézsaiás könyve 58. fejezete, az egész fejezet a hamis böjtről és az igazi böjtről szól, majd én is felidézem, érdemes otthon elolvasnunk. Henry Tanner volt 1880-ban Amerikában, New Yorkban egy olyan személy, aki 42 napos böjtöt felügyelt, és nagy nyilvánosság kísérte ezt az eseményt, és bebizonyította, hogy mindenféle károsodás nélkül átvészeli az emberi szervezet ezt. Aztán Edward Davy 1878 és 5 között élt, 1905 között, és ő is számos böjtkúrát vezetett, és ő kinyilvánította, egyértelművé tette, hogy nem jó étkezés alatt, betegség alatt étkezni, hanem böjtölni kell. Ezt csak átugorjuk, talán itt egy pillantásra megállnánk, ugye már Tannert említettem. Talán ugye tudomány szemszögéből vizsgálatokat végeztek a böjttel kapcsolatban különféle úriemberek. A középső oszlopban van Buhinger, 1905-ben írta a böjtölésről, és ő mondta azt, hogy a gyógyítás királyi útja a böjt, és különleges híres könyve jelent meg, mai napig is rengetegen idézik ezekben a böjtről szóló könyvekben. A Paul Braggről már beszéltem, majd még szeretnék tőle idézni, és a tradícióra épülő böjtölők különféle eszközökkel élnek. Talán a dr. Christophert és a Schulzét említeném meg. A Christopher egy mélyen hívő keresztény ember volt, és nagyon szoros kapcsolatban volt a Teremtővel, mert olyan nagy meglátásokkal gazdagította a böjttel kapcsolatos és a gyógyítással kapcsolatos ismereteket, hogy Schulze, akinek a tisztító kuráiról beszéltünk az elmúlt előadásokon, egy az egybe átvette tőle, az ő tanítványa volt, és hihetetlen mennyiségű ember, a legdurvább és a leg szörnyűségesebb betegségekből képesek voltak kigyógyítani. De lehet ez pszichikai betegség, a legsúlyosabb pszichikai betegségek és legsúlyosabb fizikai betegségek. Rák utolsó fázisban teljesen szétterjedt állapotban, amikor mindenki lemondott már az illetőről, és azt mondták, hogy menjen haza, hogy legalább otthon haljon meg. És így nyúltak hozzá, így kezdtek el velük foglalkozni. Hát persze mondanom sem kell, hogy nem sokáig csinálhattak. De tehát azért csinálhatják, de a Schulzének is bezárták többször is a kórházát, szanatóriumát Amerikában, Kaliforniában, mert hatalmas rivalizálásként élték meg azt, hogy ő megsporolja a műtéteket, amelyek több százezer dollárba kerülnek a betegeknek, és hát ugye ez a hagyományos orvosoknak nem nagyon tetszett. Hát sok ellenvélemény van, a mai napig az orvostudomány nem fogadja el gyógyító eszköznek a böjtöt, teljesen függetlenül attól, hogy az emberek évezredek óta teszik, nem teszik, ugye ki hogyan él vele. Sokan fogyókúrára használják, de nem sok értelme van fogyókúra miatt böjtölni, akkor, hogyha nem változtatjuk meg az életmódunkat. Ha ugyanarra az életmódra térünk vissza, akkor körülbelül ugyanúgy vissza fogunk hízni, és sőt, még jobban is, mert a szervezetünk jobban kitisztul, és jobban fel fogja venni a tápanyagokat. Tehát általában az szokott történni, hogy ilyenkor, ha valaki visszatér a régi táplálkozási szokásaihoz, akkor még 3-4 kilót felszed. És csodálkozik, hogy hát én böjtöltem, ugye? Mi történt? Ennek semmi értelme. Ezért az igazi gyógyítók azok mindig összekapcsolták az életmód változással. Ő a könyvének a végén ilyen fejezeteket ír, hogy doktor napfény, doktor friss levegő, doktor tiszta víz, doktor természetes étrend, doktor bőj, doktor testmozgás, doktor pihenés, doktor helyes testtartás, stb. Tehát a bőjtnek a lényege, hogy lelkileg is átformál bennünket. Pont ez a dolog lényege, mert ahogy a teremtő átveszi a fizikai test által a testbe oltott törvények által a gyógyítást, ugyanígy a lelki tisztítást is ő veszi át. Nem az ember szabja meg, hogy mi fog benne lelkileg kitisztázódni, hanem csak hagyni kell magát, el kell engednie, hogy így mondjam, hogy működjön, és összekötni magát hitben a teremtővel, magát meghajtani. Ugye a bőjt szó maga eredete szerint annyit jelent, hogy a lélek meghajlása a teremtő előtt. Akkor Isten elkezd az emberben működni, és felszínre hoz olyan mérgeket, lelki mérgeket, amelyeknek a kitisztázásához kell ezt megtennie. Aztán nagyon sokan különféle problémákkal is találkoztak. Ugye jó néhány emberrel beszéltem, aki böjtölt, és a böjt záró napján jó telette magát, az attól kezdve olyan bélproblémát szerzett, hogy évek múlva se tudott belőle kijönni. Tehát ennek is van egy tudománya, tudni kell, hogy kell abba hagyni egy böjtöt, és hogy kell elkezdeni egy böjtöt, és ha valaki ezt nem tudja, inkább ne csinálja, de nézzünk utána, de hát én majd szólok erről néhány szót. Sokan azt a kifogást említik, hogy hát nem viszünk be fehérjét, és hát ha nincs fehérje, akkor mi lesz? Ugye a fehérje mánia a mi világunkban egy alapvető probléma, hogy hogyan is éljünk a fehérjével. Mert látjuk, hogy ez is egy olyan probléma, amire megvan a megoldás. Itt látjuk azt, hogy nem ismeri el a hivatalos orvoslás a böjtölést, viszont Európában vannak, Svájcban is, Németországban is, Németországban különösképpen több helyen, és más nyugati országokban is olyan szanatóriumok, panziók, ahol böjtölésre fogadják a vendégeket kifejezetten. És hát sokszor ezek méregdrága intézmények, de sokan, akik megtehetik, elmennek, és ott csodálatos sráci hegyek között, hát hegyi szanatóriumokban, orvosi felügyelet mellett böjtölnek, hát amit otthon is megtehetnénk ingyen is, ugye? De hát valaki erre így szánja az időt, sokan kiveszik a szabadságukat, és így cselekszenek. Hát ugye nagyon nagy tapasztalat van már a háttérben, és óriási mennyiségű beteg és gyógyulás, és hát látjuk itt, hogy az ősi hagyomány újra azért kezd felelvenedni, és sokan alkalmazzák ezt a módszert. Néhány napos böjtre mindenki alkalmas, és élhetünk ezekkel az eszközökkel. Viszont nagyon súlyos esetben, amikor a szervezet már annyira leromlott, hogy például rák, vagy tuberkulózis, tüdővész, cukorbetegség, vagy szív- és érrendszeri problémák, akkor ajánlatos orvosi felügyelettel végezni, bár pont a legutolsó lébőtt táborunkban, ahol voltunk, egy cukorbeteg férfivel voltunk együtt, és minden nap mérte a cukrát, és hát igen, az első napon emelkedett a cukorszint, nem vette be az inzulin, de a harmadik napra regenerálódott. A gyümölcsleveket szépen abba hagyta, és helyette zöldséglevet ivott, és minden rendeződött. Tehát azért a józan eszünket kell akkor használni, hogyha van olyan helyzet, vagy tanácsadó kell, akinek már nagy tapasztalata van, és vannak ilyen emberek. Aztán volt egy szörnyűséges eset is, mert nagyon sokan, amikor nagyon keveset esznek, mert ugye többféle bőjt van, vagy erről is beszélek, vagy nem esznek semmit, akkor többször fehérje kiegészítőket fogyasztottak, és 1978-ban 60 ember meghalt a nyugati világban, mert egy olyan protein készítményt szedtek, ami romlott volt, és emiatt megfertőzöttek. És emiatt az orvosok összekapcsolták a bőjtel, és azt mondták, hogy ez a bőjt az őrültség, az halálos veszedelem, hogyha valaki bőjtöl. Hát érdekes logika ez, de hát a tény az, hogy nem kell félni a fehérje problémától, mert a szervezetben, az izmok között is, a kötőszövetben is rengeteg fehérje darabka, aminósav van, és ilyenkor a szervezet felszabadítja, sőt a bőtnél már látni fogjuk, amikor az ember nem fogyaszt semmit, akkor a szervezet elkezdi lebontani azokat a mérgező tályogokat, betegséggócokat, gyulladásgócokat, és azoknak a lebontott anyagát, fehérjéjét, stb. Használja fel, és alakítja újra fel, illetve üríti ki a szervezetből. Az is igaz, hogy az izom tömege nő, de az ereje nem csökken. Tömege csökken, de az ereje nem csökken. Ezt súlyemelők bizonyították be, akik képesek voltak arra, hogy 10-20 napos bőjt után súlyemelő gyakorlatokat végeztek, és megmutatták, hogy az erejük továbbra is megvan, sőt, van, aki bőjt után tudta legjobban teljesíteni, föl tudta múlni önmagát. Tehát ugye ezek van ellentmondásnak tűnik, mert azt mondjuk, hogy hát ez képtelenség, de a valóság mégis ezt mutatja, és a szervezet fel tudja használni a saját szervezetben található fehérjéket is egészen hosszú időn keresztül. Sokféle fajta bőt van, van a tiszta vízbőt, ilyenkor mindig a legjobb a vagy a tiszta desztillált víz, hiszen a teremtő is mindig desztillált vizet hoz létre, vagy lágy víz, semmiképpen nem ásványvíz, és csapvíz aztán végképp nem, tele van klórral és méreg. Ha már egyszer méregteleníteni akarunk, akkor ne csapvizet vegyünk, mert tele van klórral, mert hát ugye erről már beszéltünk, hogy mi a probléma vele. De lehet teabőjtöt is alkalmazni, víz és gyógytea, méz nélkül, vagy lébőjt, gyümölcs és zöldséglé, vagy van olyan bőjt is, hogy valaki egy étkezést kihagy, vagy két étkezést kihagy. Rendre lehet úgy is élni, többször gyakoroltam én is, hogy egy nap csak egyszer eszik az ember, vagy csak nyerset eszik az ember. Az is nagyon megkönnyíti a szervezetet. Létezik szóbőjt és cselekedetbőjt, amikor ugye ezt Indiában gyakorolják egyesek, hogy a kis kendőt tesznek az ajkukra, a szájukra, és meditálgatnak, és azt mondják, hogy ezzel azt jelzik, hogy köszönjük szépen, minket most ne szólítsanak meg. Persze nem kell azért magunkat bekötni, meg kiülni a térre, hogy lássák. Jézus azt mondta, hogy nem így kell böjtölni, hanem bemehetünk a belső szobába, és akkor mondjuk a telefont kikapcsoljuk, és esetleg gondolkodunk, és visszavonulunk. Vagy a tetteinket is háttérbe szorítjuk. Ezért nagyon sokszor a szabadság, vagy egy kis visszavonultság kell ahhoz, hogy az ember ezt gyakorolja, ugye? Vagy van olyan bőt is, amit a Biblia ír, hogy a házas élettől való időleges tartózkodás, azért, hogy ráérjetek az imádságra, mondja Pál apostol, de csak közös megegyezéssel, és utána pedig térjenek vissza. Sokan ezt félreértették, és azt gondolták, hogy a keresztény emberek nem élhetnek csak gyermeknemzés céljából házas életet. Hát ez tévedés, a Biblia ezt nem tanítja. Mi történik a bőt alatt? Ha a szervezetben nem kerül táplálék, akkor a szervezet belsőleg táplálkozik. Autolízis, önemésztés folyamata indul be, és a belső doktor átveszi az irányítást, így a Günther Paulinen az Isteni Receptek című könyvében, Amerikában nagyon híres könyv, sajnos nem jelenthetett meg magyar nyelven, nem adta a szerző az engedélyét a magyar kiadáshoz. Nem tudjuk miért, de megvan lefordítva a könyv, nekem is megvan, hihetetlen mennyiségű tudomány sűrűsödött ebbe a könyvbe, és van egy fejezet a bőjtről is. azt írja, hogy a belső doktor átveszi az irányítást, és először azok semmisülnek meg, amik a legkevésbé fontosak a test számára. Ebbe a kategóriába tartoznak a nyálka, a zsír, a beteg sejtek és szövetek, a húgsav, a koleszterin, a kálciumkarbonát és más anyagcsere hulladékok. Ezek képezik azokat a szennyeződéseket, amelyek akadályozzák a test normális működését, és először ezek emésztődnek fel. A tumorok és a tárgyok is felszámolásra kerülnek, azaz megsemmisülnek. A tumorok vagy daganatok a test védekező módszere, amellyel elkülöníti, elszigeteli a toxikus anyagokat. Dr. Trahl szerint az abnormális daganatok kevésbé életképesek, mint a normális szövetképződmények, és ezért könnyebb tőlük megszabadulni. A test most olyan tökéletesen el tudja végezni a kémiai változtatásokat, amire egyetlen laboratóriumi módszer sem lenne képes. Igazolván azt, hogy az étrendi reform időnkénti táplálék megvonással a legtökéletesebb megoldás. A húgysav vissza tud alakulni azzal a proteinné, amelyből keletkezett, a koleszterin zsírrá alakul át, és a karbonsavból keményítő és cukor lesz. Ez egy magasabb intelligencia uralom átvételének hihetetlen megnyilvánulásaként érzékelhetjük. A nyálkahártya is beindul, csatlakozik a többi kiválasztó szervhez. Az orrfolyása a meghűlés esetén különben ezt teszi, tehát hogyha folyik az orrunk, vagy lázasak vagyunk, vagy megfáztunk, akkor nyugodtak lehetünk, nem attól fáztunk meg, hogy hidegen voltunk, nem az a probléma, hogy mi most legyengült, nem tudom, mivel baktériumot kaptunk, hanem az a probléma, hogy a szervezetünk telítődött méreggel. Tehát ilyenkor egy jelzést ad a szervezetünk, hogy szeretne üríteni, hogyan folyatja ki belőlünk a mérgeket, a leülepedett salakanyagokat, és a nyálkahártya vezeti ki. Számos esetben tapasztaltam én is, hogyha például mi nem eszünk már nagyon régóta cukrot, mármint fehér cukrot, és hogyha valahova elmegyek, és nem tudom, hogy mondjuk betettek valami süteménybe, vagy valami ételbe fehér cukrot, én a szervezetem úgy reagál rá, hogy én 10 perc múlva elkezdek köhögni, prüszkölni, és 10 püsszentés után, de kifújom az orromat néhányszor, egyszerűen kiküszöbeli a szervezetem. Nem bírja elviselni, más egyéb dolgokkal sem. Hát persze ez akkor nem kellemes, de mégis örülök neki, mert legalább működik egy méregtelenítő mechanizmus. Tehát nagyon sokszor a test salakanyaga a testüregekben rakódik le. A bőrkiütésekben. Rengeteg embernek van lábszerfekéje. Ugye a láb az, amiben először leülepednek a mérgek. Ugye ott van lent, nem mozgatjuk, fordított gyakorlatokat nem végzünk, tehát ott. Lerakódások, húgsav kristályok és egyebek, rossz vérkeringés, miteszerek, kellések, bőrkiütések, mind annak a jele, hogy a szervezet szeretne megtisztulni, és valahova ki vezeti, koncentrálja. Ezért a bőtölés alatt az arc rendkívül mértékben elkezd tisztulni, letisztulni. Nagyon sok ránc is kiegyenesedik. Ezért mondták a legjobb szépítőszer a bőjt. A nőknek a menstruációjára is van itt szó, hiszen az is egy periódikus nyálka vérfolyásnak hívják. Ez egy speciális kompenzáló kiválasztási művelet. Bizonyos értelemben szerencséjük van a hölgyeknek, hogy ez megtörténik, mert van egy méregtelenítő szakaszok. Általában a hölgyek tovább is élnek, mint a férfiak. Nem lenne szükségszerű, de a szervezetüknek van egy ilyen tisztít... Nem lenne, hogy így kell, ha a férfiak is helyesen élnének, de ők így méregtelníthetnek. És sok hölgy a gyermekének is átadja a mérgek nagy részét, amikor megszúrja, és így a szervezete viszont felszabadul, de hát lehetne ezt úgy is csinálni, hogy ne kelljen ilyen eszközökhöz folyamodni. A bőtnek milyen hatásai vannak? Pusztítja a baktériumokat, gátolja a vírusok terjedését, fokozza a vér és a sejtek ellenálló képességét, az egész immunrendszert felpesdíti, a betegség, a méreganyagok kiválasztását, salaktalanítását elvégzi, kiküszöböli a savas lerakódásokat, meghatványozza az életerőt, áthangolja a vegetatív idegrendszert, rendkívüli idegrendszeri átalakulások történnek a bőrben. Én olvastam az egyik szakirodalomban, interneten töltöttem le, hogy lebontva leírja, hogy melyik nap mi történik körülbelül a bőrben, vagy nagyobb szakaszokban, majd a beszélgetésnél szívesen felidézem, beírtam a gépbe, hogy idegrendszert, emésztőrendszert, vegetatív idegrendszert, mikor, hogyan alakítja át, és az egész belső áthangoló mechanizmusait mikor, milyen napok után érvényesíti. Rendkívüli dolog történik a bőrben. Hát persze valakinek erről soha semmilyen tapasztalata nem lehet, mert egy napig esetleg, ha bőtölnek, De 3, 4, 5, 6, 7, 10 nap után is rendkívüli dolgok történnek a szervezetben, utána a szervezet átáll, és olyan kap, olyan anyagcsere helyzetre áll át, amivel 60-70 napig is képes lenne így élni. Gyulladás csökkentő hatása van, kiüríti a sótartalmát a szervezetnek. Annyira szemléletesen ír erről, hogy egyáltalán gyakorlatilag a szervezetünknek nincs szüksége sóra. A növényekből, a gyümölcsökből, a zöldségekből tökéletesen tudnánk pótolni. Ő azt mondja, hogy fokhagymával és hagymával ízesíti az ételeket, és gyógynövényekkel készít, például borsmentával a borsot, és más egyéb savanyú jellegű növényekkel a sosságot, savanyúságot el lehet érni. Tehát nem kellene fogyasztanunk sót, rendkívül káros hatást, mondjuk vízmegkötő szerepe van, ödémásítja a szervezetet és megterheli. A bőrszépítéssel is megajándékoz bennünket, és az idő előtti öregedési folyamatokat is gátolja. Még fokozza a bőjt hatását, ha közben mozgunk, de nem megerőltető mozgás, hanem séta, mély légzés, és segítjük a méregtelenítő szerveink, a máj, a vese, a bél munkáját, ugye lehet vízhajtással, ilyenkor általában olyan tejákat fogyasztani, ami a vízhajtást segíti, például a petrezselyemből, ugye az elmúlt alkalommal mondtam a vesetisztításnál. Érdemes ilyenkor masszást végeztetni, vagy végezni magunkon, bőrápolást, lekefélni a bőr, többször megmosni, vagy amikor például megmosakszunk szappannal, akkor egy olyan kefével, amivel nem horzsoljuk fel a bőrünket, alaposan, szinte bőrpírig dörzsöljük, hogy a felső hámréteg lejöjjön a bőrünkről, és így a pórusok kinyílnak, és óriási mennyiségű méreg távozik így a bőrünkön keresztül. És hát a hideg-meleg változzuhany is nagyon felpesdíti a vérkeringést, minél jobb a vérkeringés, annál jobb a tisztulás. Nem véletlenül írja a Biblia, hogy a vérben van az élet. A vérben. A vérünk tisztaságától függ az élet minőségünk, az agyműködésünk, az emésztésünk, a betegségekkel való szembenállásunk. És hát nagyon nagy hatása lehet, hogyha lelkileg is cselekszünk, tehát olyan olvasmányokat veszünk ilyenkor elő, amelyek segítenek a lelki dolgaink tisztázásában. Ezért a bőjtáborainkban lelki problémákkal is foglalkozunk. A következő előadás témája a megbocsátás. Például az egyik legnagyobb betegítő tényező, hogy az emberek neheztelnek egymásra. Engesztelhetetlenek. Haragszanak. Nem tudnak megbocsátani. Ez egy rendkívüli probléma. Ez az egész idegrendszert áthangolja. Meg kell ettől szabadulni. Meg kell tudni bocsátani. Energiát nyerünk bőjtel, hihetetlenek tűnik, de így van, tudni, hogyha salattalanítjuk a szervezetünket, amelyek megköti az energiát, és állandóan mozgósítja az immunrendszert. Ha ezt kiürítjük a szervezetünkből, óriási energiát nyerünk. Hát például Paul Bragg írja a következő esetet, a 84. oldalán a könyvének. Azután kezdtem el rendszeresen bőtölni, miután felgyógyultam a lejzeni dr. August Rollier szanatóriumban. Büszke vagyok rá, hogy a mai napig folyamatosan csinálom bőjt programomat, 24 órát bőjtölök hetente, és évente 4-3 havonta 7-10 napot, és mindig szigorúan csak desztillált vizet ittam bőjt alatt. Már 5 éve csináltam ezt, amikor egy 10 napos bőjt során nagy csoda történt velem. Virginiában voltam, ahol a tanyánkon és a bőjt 7. napján kijeveztem a folyóra, hogy élvezzem a napot és a friss levegőt. Elnyújtózkodtam a csónakban, amikor hirtelen minden előzmény nélkül olyan gyomorgörcs jött rám, hogy hétrét görnyedtem, és azt hittem, azonnal belehalok a fájdalomba. Hatalmas erőfeszítéssel kinyitottam a partra, amikor furcsa dolog történt. Beleim rettenetes fájdalma közepette kiürültek, legvégül pedig végbelemben kemény hideg valamit éreztem, és kiürült 1/3 pohárnyi higany, ami a gyermekkoromban szedett kalomelből szívódott fel. E pillanattól kezdve gyökeresen megváltozott az egész szervezetem. Megismerhettem, hogy milyen érzés ragyogóan egészségesnek lenni. A természetes ételek, a bőjt, a friss levegő, a napsütés, a testedzés és az úszás, vagyis maga a természet annyira megnövelte életerőmet, hogy minden betegség elkerült. Az évek során számtalan gyógyszernek, amit gyermekkoromban szedtem, nagy része már kiürült szervezetemből. Ezt nem hiszik el az emberek, hogy ez történik, ezt csak kipróbálás útján hihetjük el. Nekünk erről van tapasztalatunk, És én tudom, hogy így van, mert én ezt rendszeresen átélem. A Szigorúan Bizalmas című könyvben, amit a 2001 kiadó adott ki, a Táplálkozástan titkos dokumentumai címmel dr. Ralph Wiesel írta, azokat a dolgokat írta le, amit körülbelül a tudomány már olyan 80-100 éve tud, és mégsem hajlandó vele szóba állni. Több bőjtúrát végeztek, például 1954-ben 11 svéd vegetáriánus 10 nap alatt 500 kilométeres gyalogtúrát tett meg bőjtölve, csak tiszta vizet ittak. Mindenféle károsodás nélkül orvosi vizsgálatot végeztek minden nap reggel este, vért vettek tőlük. Az első dokumentált orvosi felügyelettel végzett ilyen jellegű tevékenység volt. Semmilyen szervük nem károsodott, és a vérképük napról napra jobb lett. Egyedül láb problémáik voltak, mármint vízholyagok, és hát ezekkel küzdködtek. Nagy szenzáció volt a sajtóban, az orvosok nem írtak róla, de ekkor azért egy orvos írt, egy körzeti orvos egy cikket az eseményről, de megismételték ezt a bőtúrát, akkor már 1964-ben 19-en voltak, és filmezték őket orvosi kísérlettel, folyamatos vizsgálatokkal egybekötve, és ez a tanulmány erről szól, rendkívül érdekes, a vérzsírszint, vércukorszint, hemoglobin szint, fehérjek, ürítés, karbamid kérdés, mindenről itt írnak, és leírják, hogy mik, hogyan alakult, folyamatosan javultak az eredmények. Itt már minden nap ittak egy vitaminkészítmény italt, akkor az első bőtölésnél 7-9 kilót fogytak átlagban az emberek, ugye a 10 nap alatt, miközben naponta megtettek 50 kilométert sétálva, és a másik esetben csak 6-7 kilót fogytak átlagban. Tehát ugye ez az energiaital sokat számított, mert ugye volt benne valami gyümölcslé, meg vitaminok, amelyek nem a szervezetből kerültek felszínre. És rendkívüli dolog ez, hogy mire képes a bőjt, és hát szigorúan bizalmasan kezelik a mai napig ezeket az eseményeket. Leírták, dokumentálva van. Az orvostudomány nem akar ezzel a kérdéssel igazán foglalkozni. Ha bőjtölünk, és úgy döntünk, hogy szánunk erre időt, nagyon fontos figyelni a körülményekre. Természetesen most nem arról van szó, hogy egy vagy két napig bőjtölünk, mert akkor ugyanúgy élhetünk tovább, bár nem szerencsés, mert a bőjtnek pont az a lényege, hogy kicsit különüljünk el a hétköznapok forgatagától, tudjunk pihenni, és ha hosszabb időre bőjtölünk, akkor törekedjünk arra, hogyha lehet szabadságot vegyünk ki, a munkánkat is kicsit függesszük fel, pihenjünk sokat, mert a legjobban a szervezet a pihenés alatt gyógyul és regenerálódik, és hát a munka melletti bőtölés nem könnyű dolog, ez nehezebb forma. Én mindegyiket gyakoroltam, és hát bizony tényleg a munka közben az ember néhány nap után elég elfárad, 3-4-5-6 nap múlva. Aztán utána persze átvált a szervezet és energiát nyer. Nem tudom, hogy miben merülünk mi ki? Igazából mi abban merülünk ki, hogy a szervezetünk felszabadítja a méreganyagokat, ezek bekerülnek a vérbe, és emiatt kábák vagyunk, és nyomottak. Ez a rosszul lét az első 3 nap alatt körülbelül, és ezért mondják, hát milyen szörnyűséges ez a bőt, hát itt szenvedek. Minek szenvedtetem magamat, hát inkább eszem. De hát ezt tudni kell, hogy ez várható, és ennek örülni kell, mert felszabadulnak a méreganyagok. Ekkor kell sok vizet inni, ekkor kell sétálni, ekkor kell pihenni, ekkor kell fürdőt venni, ekkor kell fotírozni magunkat, ledörzsölni magunkat, és így tovább, és tudni, hogy igen, ez így természetes. De 3-4 nap múlva eltűnik az éhségérzet. 3-4 nap múlva eltűnik, és utána egészen új helyzet áll be a szervezetben. Tehát érdemes ezzel foglalkozni. Hát ez a Paul Bragg rengeteg, nagyon, hogy úgy mondjam, vagány ember volt, és elhívta a kaliforniai halálvölgybe fiatalokat, ilyen bodybuildinges és nagy sportoló fiatalokat, és itt a könyvének a 24. oldalán leírja a történést, hogy ő bőjtölve, desztillált vizet fogyasztva ment el erre a bizonyos halálvölgybe, és az első napon már a 10 fiatalból kiesett 6, második napon mindenki, végül egymaga tette meg az egész utat, bőjtölve és desztillált vizet fogyasztva, ott a völgyben megszállt, ott aludt egyet, aztán visszasétált másnap. a fiatalok pedig az izomkolosszus fiatalok kólával, hamburgerrel és más egyéb húsokkal felfegyverkezve egy napig se bírták az 54-60-70 fokos hőmérsékletet. Ő bírta. Tehát ezek érdekes jelenségek, persze, hát nem a szenzációért csinálja az ember, hanem azért, mert valamit szeretne elnyerni általa a saját egészségére és lelki életére nézve. Érdemes figyelni, ugye ezek is kedves állatka, a San Diego-i állatkertben szunyókál és pihenget, ugye a belső tempunk lelassul a bőjt alatt, és tényleg idő kell nekünk ahhoz, hogy regenerálódjunk. Ilyenkor vételenebbek is vagyunk az igazságtalanságokkal szemben. Mert ezért mindegyik bőjtölő asztria és powerbreak és a bőjt magánügy, ne mondd el, hogy bőjtölsz. Ne mondd el az embereknek, hogy bőjtölsz. Még a családtagoknak sem mondd el, ha lehet. Mert annyi buta tanácsot fognak adni, meg ijeszgetni fognak, belehalsz meg egyebek, szóval semmi szükségünk, hogy még stresszeljenek bennünket. Jézus is azt mondta, amikor bőjtölsz, akkor egyedül, magányosan, csak az Atya előtt bőjtölj. Vonuljunk el, ha lehet, de aki autóvezető, de aki esztergályos taxis, vagy más emberek ilyetért felelős, akkor azért nagyon kell figyelnie, és ha lehet, inkább más időszakra halassza a bőtölést, mert a reakció és a koncentráló képesség az első napokban csökkenhet. Aztán később megjön, de azért ezt felelősséggel kell végezni. Nagyon fontos, hogy hogyan fejezzük be a bőtöt. A felkészülési időszak is jó, úgy érdemes rá készülni, hogy például az bőjt előtti napon csak nyerset fogyasztunk. Vagy a fél napban már csak gyümölcs és zöldségleveket, 100%-os tiszta, lehetőleg bio zöldségből, gyümölcsből. Miért bióból? Ha lehet azért, mert ha már méregtelenníteni akarunk, ne vigyünk be újra mérget. Ugye? És úgy jöjjünk ki, hogy ameddig bőjtöltünk, tehát 3 napig bőjtöltünk, vagy 1 hétig bőjtöltünk, akkor 1 hétig tartson a visszaállás. Először is ugyanúgy leveket ígyunk először, utána nyers zöldségeket együnk, ha lehet sárgarépa, káposzta, és olyanok, amelyek tele vannak rosttal, hogy a bélmozgást beindítsák, és aztán szépen fokozatosan nyers gyümölcs, zöldségféle, utána egy adag főtt étel a második napon, az egy adag körülbelül mindenkinek egy ennyi, ilyen mennyikor a saját ökle, jól megrágva alaposan, utána lehet 2 adag, és szép lassan. Ki minél tovább tudja kihúzni a bőtnek ezt a jó hatását, és minél hosszabb ideig tudja nyújtani a visszatérést, annál jobb helyzetbe kerül. Tudni, mi történik, a bőt alatt annyira megtisztul a szervezet, hogy sokkal jobban fel tudja szívni a tápanyagokat. És kevesebb étellel többet elér, mint a sok étellel máskor. De ezért nagyon fontos, hogyha lehet a bőt után bio zöldséget és gyümölcsöt együnk, vagy tiszta ételeket, mert azt úgy fel fogja szívni, mint a szivacsa vizet. Azokat a tápanyagokat is. Hogy most megint mérgeket viszünk be, permetszeleket és egyebeket, akkor most mit csinálunk? Most újra visszaraktározzuk a mérgeket a szervezetünkbe. Tehát ha valamikor, akkor ilyenkor ne sajnáljuk a pénzt az olyan gyümölcsökre és zöldségekre, amelyek tényleg bio gazdaságból származnak. Ugye ezt én magam is tapasztaltam, hogy méreganyagok távoznak a szervezetéből az embernek. Én emlékszem rá, hogy bizonyos gyógyszerek, vagy bizonyos gyerekkoromban érzett ízek jönnek elő. Vagy volt egy időszak, amikor egyszerűen nikotin szagú volt a leheletem, és nem értettem, hogy miért. Hát én nem is dohányoztam, csak egészen 17-18 éves koromban a pár szálat, és volt egy talán olyan fél év, amikor úgy néhányszor úgy rágyújtottam, de a szervezetem megjegyezte és előhozta azt a nagyon mélyen bennem ülő mérget. És így tovább, tehát nagyon érdekes dolgok ezek. Ha valaki mondjuk gyerekkorában vagy fiatalkorában elhízott, és egész idős koráig nem fogyott le, az a zsírszövet a gyerekkori mérgeket tárolja. Nem baj, hogy 50-60 éves, 60 éve, 40, 50 éve hordozza a szervezete azokat a méreganyagokat. Igen, ám, de azokkal a méreganyagokkal az érrendszer, a vér érintkezik állandóan, mert sajátjában behatol és átjárja. Állandóan mérgezi önmagát. Ez a császárné Benke Mária, amikor ezt megértette, akkor azt mondta, hogy bocsánat, ő így fejezte ki, hogy csonttá soványítottam le magamat a bőjtel, hogy kimenjen a szervezetemből a méreganyag, és talán pedig egészséges táplálékkal felerősítettem magamat. Mert van logikája a dolognak, tehát ezt nem kell akkor megijedni, mert akkor tudom, hogy ez vár rám, ezt csinálom, és mondjuk fogyok 5-10 kilót, de akkor az ember azért fogy, mert tudja, hogy most ki akarom üríteni a mérgeimet. Persze, hát ez egy nagyon tudatos döntés kell, hogy valaki erre rászánja magát. hogyha valakinek teljesen letisztul a nyelve, a szájszaga eltűnik, kellemes üde lehelete lesz, ekkor abba lehet hagyni a böjtöt, és hogyha megjön egy nagyon erőteljes, ránk törő étvágy, hát bár több szakértő is írta, soha senkinél még nem látták azt, hogy a nyelve teljesen letisztult volna. Különben úgy lehet megtudni, hogy szükségünk van-e böjtre, hogyha egy napig vagy másfél napig nem eszünk, és megfigyeljük a lehetünket és a nyelvünk lepedékességét. Ha lepedékes és rossz a szájszagunk, akkor szükségünk van böjtre. Szinte minden embernek. De nem kell attól félnünk, hogy hiányállapot lép fel a böjt során. A test képes fehérjéket előállítani már kísérletezett halott sejtek aminosavjaiból. És hát ugye itt kezdődik a dolog lényege, rákosoknak és súlyos betegnek miért mondják? Mert a tumorokat és a tájokat felemészti. Logikája van az egésznek. Ez, amit már mondtam, hogy a böjtölés az alkotó, az éhezés az egy pusztító folyamat, és ezért mondja itt az alján, látjuk a hippokratészi idézetet, minél jobban etetsz egy beteg testet, annál jobban ártasz neki. Mert tulajdonképpen a betegséget eteted. Kinek és mikor hasznos a böjtölés? Mindenkinek, akinek a szervezetében lerakódások, szennyezőanyagok vannak, és az, amit elmondtam az előbb, itt látható, hogy ezek a jelzések. Ha meghűlünk, ha lázasak vagyunk, jönnek a karácsonyi ünnepek, szilveszteri ünnepek, a nagy étkezések, figyeljük meg, milyen jól meg fogunk betegedni. Meg a gyermekeik ugye sok csokoládé, szaloncukrot megeszik, és akkor egy-két nap múlva betegek. Szegény megfázott. Tele van a szervezete méreganyaggal. A cukor az szinte 5-6 szaloncukor körülbelül elfogyasztása az immunrendszert nullára levitte. Mert 9 teáskanál cukor az immunrendszer működése nulla. Egy kanál cukornál már az immunrendszer 30%-kal csökkent működésű. Két kanálnál már 40-50, és így tovább. Tehát ezért betegszünk meg. Mérgezzük magunkat, és nem beszélve a húsokról, nem beszélve a zsíros ételekről, amelyek rendkívüli mértékben megterhelik az emésztőrendszert, energiát vesznek el. Tehát ezek mind jelzések számunkra. De ha megfáztunk, vagy meghűltünk, akkor ne együnk, akkor tényleg érdemes böjtölni. Vannak esetek, amikor nem tanácsos böjtölni. Tuberkulózis bizonyos eseteiben olyan daganatos betegeknél, akik már csont és bőr állapotra leromlottak. Mert tudni kell valami tartalék. És ha ez nincs, akkor sokkal jobb a lébőjt, amikor mindent bevinni, csak fehérjét nem. Tehát vitamint, ásványanyagot, rengeteg szénhidrátot, gyümölcscukrot, tehát hogy legyen energiája a szervezetnek, és ezt is tesszük a bőrtáborokban, de fehérjét nem. Miért? Hogy a daganat fehérjé anyagát építse le a szervezet. Aztán operáció után másfél hónapig nem javasolt, súlyos kimerültség után betegség esetén, bizonyos pszichikus esetekben, pszichikus problémáknál, kóros lesoványodásnál, tehát anorexiánál, amikor valaki nem bír enni, vagy pajzsmirigy túlműködés esetén, májcirrózisnál, illetve bizonyos szívbetegségeknél, például kardiomiopátia. De még a terhes asszonyoknak se tanácsoljuk a böjtöt, mert hiszen ilyenkor a szervezetnek nem méregtelenítésre van szüksége, mert az a méregtelenített vér, ami a pontosan méreggel felszabadított vér, azt a gyermeket is megfertőzi, tehát ne akkor böjtöljünk, amikor gyermeket várunk. Hát ezt igen, ez amit elmondtam, most nem kívánnék belemenni, csak jelzem, hogyha beszélgetésnél érdekli önöket, szívesen elmondom, hogy mi történik az első 3 napban, aztán a 7-9 napig, hogy az első időszakban szénhidrátot használ fel a szervezet, utána, amikor kiürítette a szénhidrátraktárokat, akkor hozzányúl a zsírszövethez, de közben folyamatosan bontja le a betegség gócokat, utána a zsírszövetnél is, utána hogy alakít át majd fehérjéből energiát. Ez egy egészen különleges folyamat. Hogy változik meg a szervezet lugos, savas működése? Nagyon érdekes, hogy itt, ahol mutatom a kis tenyérrel, hogy 7.-9. nap környékén aceton szagú lesz az embernek a lehelete. Teljesen savas, mintha ilyen aceton ivott volna. Hát igen, mert a szervezet bontja le a savas anyagokat. És ez jó jel, működik a dolog. Aztán a 7-9 napon mi történik? itt már a 14. 20. napnál vagyunk, hogy milyen jellegű átalakulások történnek a szervezetben. De térjünk az előadás vége felé, záró szakaszában arra, hogy milyen lelki vonatkozásai vannak a bőtőnek. Idáig a fizikai hatásokról beszéltünk. A lelki vonatkozások is nagyon fontosak. A bőjt szó jelentése, a lélek meghajlása, alázata Isten előtt, és a Biblia mindenfajta bőtről beszél, amit idáig elmondtam, és nagyon sokszor egy különleges helyzet is kiváltja az emberből, automatikusan egy egészségesen gondolkodó embernél, hogy bőjtől, és keresi az Istent azért, hogy meghajoljon az ő akarata előtt, át tudja magát adni a Teremtőnek, és fizikai lelkileg egyaránt kész legyen az üzenetének befogadására. Kik és miért bőjtöltek? Számos személyiséget látunk itt balra, az Új Szövetségben is, különösképpen Jézust emelném ki, aki gyakorolta a bőjtöt, és a Bibliának van egy tanítása arról, hogy a végidőben, Krisztus második eljövetele előtt, Isten népe körében ez egy általános magatartás lesz a bőjtölés. Néhány esetet nézzünk meg példaként. Például Eszter könyvében látjuk azt, amikor ki akarja írtani Hámán az egész zsidó népet. Eszter a Szúzában együtt lévő zsidó honfitársaival 3 napig bőjtöl, és várja az Isten tanácsát. És jön is a tanács. Megjegyzem, sok kedves barátunk van, akik elmondták, hogy amikor bőjtölnek 3 napig, odaadják magukat és akaratukat az Istennek, és egy nagy problémával küzdködnek, egy kérdéssel. A Jóisten válaszol. Biztosan válaszol. De erre a válaszra késznek kell lenni. Dániel például kutatta az igét, mert egy proféciát kapott az Úrtól, hogy 70 évig van Izrael fogságban, Babilonban, és közeledett a 70 év lejárta, és nem értette, hogy egy régebben kapott profécia, mintha ezt meghosszabbította volna, és ezt nem értette, ezt a problémát, és ezért 3 héten keresztül kívánatos étket nem evett. Ez volt az ő bőtje, mivel végeznie kellett a munkát, ilyen miniszteri pozícióban volt a Babiloni Birodalomban, Babilonban, tehát nem teljesen tartózkodott az ételtől, és nagyon érdekes, mert amikor jön az angyal, hogy válaszoljon neki, akkor azt mondja, hogy az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Tehát 21 nap, 3 hét. De miért kellett várnia Istennek 21 napig? Ez is kiderül, nem Dániel miatt, hanem amiatt, hogy addig tudta elvégezni azt a munkát Isten, jöttem, mondja, hogy most megjelentsem, hogy győztem, Círus el fogja engedni a népet haza. De az első naptól fogva Isten előtt kedves volt, és meghallgatta az imáját. Tehát, hogyha bőjtölünk, és látszólag nincs eredménye, akkor se keseredjük. Isten akkor is meghallgatta azt az imát, csak épp most cselekszik, és nekünk ezt türelemmel ki kell várni. Dávid is, amikor a Betszabénak a gyermeke, aki tőle származott, megbetegedett, és könyörgött, és bőjtölt, amíg meg nem halt, egészen addig bőjtölt Dávid, akkor hagyta abba, illetve Saulér is bőjtölt, az életében is, és halálakor is. Ezt olvashatjuk például az 53. Zsoltárban. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet, pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem. Bőjtel gyötörtem lelkemet, imádságom kebdemre vissza-vissza szállt. A szijénai katedrálisban található, pontosabban képtárban található festményt látjuk itt. Az előző egy görög pszaltérium ábrázolásban volt, egy bizánci kéziratban. Ez 1423-ban készült ez a bizonyos festmény, ahol Illést látjuk. Jézabel elől menekülve futott, amikor Isten megszólította egy angyalán keresztül, és mondta, hogy kelj fel, és egyél, és többször megismételte. És ennek az ételnek az erejével ment 40 napig. Tehát nem állt és nem pihent, hanem ment 40 napig. 40 napig bőjtölt Illés, és amikor elérkezett Hóreb hegyére, akkor nem csak fizikailag tisztult meg, hanem lelkileg is tudnék, ő menekült. Ő, a próféta, Isten embere. Hogy elmenekült egy pogány, bálványimádó nő elől, mert megriasztotta, hogy megöli őt. Tudnék, a Baál papokat kiirtotta Izrael népe az ő parancsára. És megrettent. És azt a kérdést teszi fel neki az Úr, mit csinálsz itt, Illés? És így vezette rá ez a kérdés, hogy nem, nincs a helyén, nem itt kellene lennie. De Isten megértette őt. Nem kárhoztatta. Tehát önismeretre jutott. Belátta a hibáját és tévedését, erőt nyert Istentől, és visszament a szolgálatába. Menj vissza, és ez is, ez a dolgod, ezt kell tenned, mondta az Úr. És Illés visszament. Tehát ez azt a törvényszerűséget mutatja nekünk, hogy a bőjt alatt elnyerhetjük Isten tanácsát. Önismeretet tanulhatunk, és Isten tanácsát is elnyerhetjük. Megjegyzem, a Biblia azt is mondja, hogy a végidőben Illés lelkével és erejével fognak Isten emberei tevékenykedni. Tehát az Illési előkép megint a bőtre is visszautal. Anna próféta asszonyról olvassuk, hogy nem távozott el a templomból, hanem bőtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal Istennek. Meg is lett az eredménye, mert nagyon kevés ember tudta meg Betlehemben, hogy megszületett. Pontosabban Jeruzsálemben és Betlehemben, hogy megszületett a megváltó. De Anna volt az, aki elment Jeruzsálembe, mindenkinek a hírt elvitte, aki várta az Urat. De neki jelent meg a Simeonnal egyetemben az Úr, és mondta el, hogy itt a megváltó. És ugye, kedves hallgatók, ne higgyék, hogy ez kicsi dolog, mert hogyha valaki mondja, a kezünkbe tenni egy kicsi gyermeket, és azt mondja, ő a megváltó. Hát ez csak egy gyerek. Ugye? Most mitől lesz megváltó? Milyen kapcsolatunk van az Istennel? Bőteléssel és könyörgéssel. Pontosan tudta, hogy Isten szólt. Keresztelő János és tanítványai rendszeresen bőtöltek. Ezt Jézusnak mondott egyik farizeusi vádban hangzik el, hogy te nem bőtölsz. Hát persze, honnan tudták, hogy bőtöl vagy nem bőtöl? Tudjuk, hogy Jézus bőtölt, mert egyrészt 40 napig bőtölt. Így kezdte a szolgálatát. És ő nem azért bőtölt, mert valami bűnelrendezést kellett volna végrehajtani, hiszen ő bűntelen volt, vagy nem a megtisztulás szándéka vezette, hiszen ő teljes volt szentléleke, és ha valaki, akkor ő tiszta életet élt, és helyes életmódot gyakorolt, hanem ő azért bőtölt, azért merült el az Isten jelenlétében, az Atyával való közösségben, hogy teljesen és maradéktalanul átadja magát és akaratát az Atyának, hogy ő cselekedjen általa. És amikor a tanítványai nem tudták meggyógyítani azt a holdkoros fiút, amikor a megdicsőülés hegyén együtt volt a tanítványokkal, és lejöttek, és nem tudták a tanítványok meggyógyítani, és mondták neki, hogy Uram, hát miért nem tudtuk? És akkor Jézus meggyógyította, és azt mondta, mert ez a fajzat ki nem megy, hanem ha könyörgés és bőtölés által. És mivel ő ki tudta űzni a gonosz lelket ebből a fiúból, tehát ő neki bőtölnie kellett. És mivel rengeteg embert meggyógyított, és rengeteg emberből szellemet, pontosabban gonosz lelket űzött ki, tehát ez jelzi, hogy ő bőjtölve, könyörögve élte az életét. Az ő testének napjaiban esedezésekkel és kiáltásokkal járult az Atyához, aki képes megszabadítani a halálból, és meghallgatott az ő Isten félelméért, olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél. 5. fejezetében Pál apostol is ismerős volt a gyakori bőjtölésben. Látjuk ott az ige helyet, önmagát, Isten szolgáját ajánlja bőjtölésben, és a fiatal egyháznál is látjuk, hogy különleges eseményekkor, tanítványok megválasztásakor Isteni útmutatást bőjtöléssel várták. Michelangelónak látjuk a híres Pál apostol ábrázolását. A Bibliának egyetemes tanítása a bőjt, a lelki életnek, az Istennel való kapcsolatteremtésnek és fenntartásnak velejárója. A bibliai személyek példájukkal ösztönöznek bennünket arra, hogy felfedezzük és átgondoljuk a bőjt és a könyörgés szerepét és jelentőségét a mi életünkben. Helytelen bőjt. A farizeusok dicsekedtek, elbeszélték az embereknek, büszkék voltak rá, hogy ők lemondásra képesek, egy héten kétszer böjtöltek, és érdemszerző cselekedetnek tartották. De Isten az ilyen böjtre nem tekint. Jézus mondta, amikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Ez egy személyes, bensőséges dolog. Tehát így is kell kezelni. A helyes böjtről olvashatjuk Ézsaiás könyve 58. fejezetében azt, hogy az igazi böjtben megnyílik a gonoszság bilincse, az igának kötelei megoldódnak, és minden igát széttépjetek, ezeket emeltem ott ki, és különösképpen a jótékonyság irányában és célját előtérbe helyezve látjuk, hogyha beteget, éhezőt, mezítelen látsz, akkor segítsd őt. Tehát egy nagyon fontos dolgot mond itt a Biblia, hogy a böjtnek a lényege, hogy a méreganyagnak, fizikai és lelki értelemben a méreganyagnak, a bűnnek az eltávozását segítse, a megkötözöttségeket. Hát melyikünknek nincsen megkötözöttsége, érzelmi megkötözöttsége? Valami szokásunk megbénít. Újra és újra mechanikusan elkövetünk bűnöket. Ez megkötözöttség. Valakinek olyan szenvedélye van, nem tud lemondani róla, pedig tudja, hogy káros és helytelen. Ez az iga kötele, ez a gonoszság bilincse, ez az, amit szét kell tépni, és Isten széttépi ezt. Miközben megvonjuk magunktól az ételt vagy italt, megnyílunk az isteni kegyelem befogadására, hogy alkalmasak legyünk embertársainak segíteni, testi-lelki bajaikon, szenvedésükön enyhíteni. Ez az igazi böjt. Megnyisd a gonoszság bilincseit és az igának köteleit, megoldja, és minden igát széttépjetek. Tehát egyrészt ez másra nézve is igaz, tehát hogyha valakinél látjuk, hogy szegény ember valami betegségben szenved, akkor az igazi szerető ember szeretne rajta segíteni, nem? Hát elmondani, hogy hogyan gyógyulhatsz. Másik eset pedig, hogy ha magunkat látjuk, hogy valami problémával küzdök, akkor így mondta, Volgan Kőben szoktam mondani, hogy akkor ezen dolgoznod kell. Neked ez a probléma. Neked ezen dolgoznod kell. Magyarul a kötelet le kell fejteni. Szét kell törni az igát, ezen munkálkodni kell, ezzel szembe kell szállni. Önmagunkkal szembeni harc. Fenn a kiállításon, ugye tegnap nyitottuk meg a Biblia képzőművészetben című kiállítás, van egy rendkívül értékes rajz, tollrajz, Pálinkó István tollából, Harcban önmagunkkal a címe. És egy olyan embert ábrázol, aki 5-6 ember, egyik arc felnéz, a másik lenéz, a másik veri önmagát, a harmadik fekete, a negyedik fehér. Méregből és mézből vagyunk összeszűrve, mondja Madács Imre. Harcban önmagunkkal, a kötelékek leoldása. És tudnék ezt úgy, hogy nem a magunk erejéből, nem önmagamat jobbítom meg, nem magamat húzom ki a sárból, hanem az Isten teszi velem. Én csak átadom magam neki. Ingyen kegyelemből ő ezt elvégzi. A Krisztus második eljövetele előtt Isten előkészíti népét az üdvösségre, és ezért minden bűnüket, a rejtetteket is felszínre hozza. Nem teheti egyetlen gyermekére sem oltalmának pecsétjét, mint tökéletes jellemének lenyomatát, amíg ott látja azokat a bűnöket. Ezért le kell ásnia azokra a mély helyekre, amelyekről eddig nem is álmodtunk, mert mi nem tudjuk megismerni és megérteni saját szívünket. Ennek a tisztításnak kiváltságos eszköze a böjt. Joel próféta közvetlenül Jézus eljövetele előtti időről szól, és az Isten népének ezt az üzenetet közvetíti: szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Itt kimondja a Biblia azt, hogy a végidőben, amikor Krisztus eljövetele küszöbön van, a föld minden helyéről Isten összegyűjti a népét, és böjtölve és könyörögve fogják keresni az Urat. Ugyanúgy, mint az apostolok a pünkösd előtt. Együtt könyörögve és böjtölve. És mit mond? Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szagassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Nagyon érdekes, és ez az utolsó diánk, még a vetítés előtt, azt írja a Malakiás könyve 3. fejezete, hogy Isten egyik legfontosabb tevékenysége az ember életében olyan, mint egy ötvös, vagy mint egy ruhamosó. Azt mondja, hogy ő úgy cselekszik, hogy szeretné az ő követeit, az ő embereit, a világot megtisztítani. Itt olvashatjuk, itt a lenti részén látjuk, hogy ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Az aranyat és az ezüstöt úgy tisztítják meg, egyszer felhívtam egy ötvöst, megkérdeztem, mert nem tudtam, hogy tisztítják. És elmagyarázta nekem, hogy egy tégelybe teszik, egy űzőkébe a fémet, az érccel vagy a szennyező anyaggal egyetemben, ugye, ahogy kibányázták, felmelegítik, megolvad, és akkor higany tesznek bele, vagyis valami olyan méreganyagot, ami magához szívja a mérget, pontosabban a salakot. Utána elkülönül a kettő, külön választják. És ezt 7-szer csinálják meg. És a 7. után megtisztul az arany vagy az ezüst. Hát ez nekünk mit üzem? Ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. Mi vagyunk az ezüst. Mi belőlünk szeretné kihozni Isten az ezüstöt és az aranyat. De tele vagyunk salakkal. Mit kell tennie? Bele kell tenni bennünket a tűzbe, a próbába, a nehézségbe. De mi magunk, az életünk békességes időszakában magunkat átadhatjuk Istennek, hogy tisztítson. Megtisztítja előttem az én követem az utat. Azt mondja a seregek uram, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. Kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosoknak lúgja. Igen, kedves hallgatók, ez az eset nagyon jól megmutatta a Bahóbreg esete. Amikor jött ki belőle a méreg, azt mondta, hogy úgy érezte, hogy meghal. Annyira fájdalmas volt. De így jön ki a méreg. Ez olyan, mint egy szülési fájdalom. De kijön, kijöhet a méreg, és megszabadulhatunk tőle, de utána olyan egészséget nyert, olyan felszabadulást, amit ennek előtte soha nem tapasztalt. Hát nem tudom, sikerült-e felcsigázni önöket arra, hogy érdemes bőjtölő életmódot élni. Érdemes a szakirodalmat tanulmányozni. Halász Henrik betegsége gyógyítása és megelőzése a 20-as években jelent meg, lefolytották, újra kiadták, végig a bőjtölésről szól. Rüdiger Dahlke a tudatos bőjtölés kézikönyve. Ez némileg már keveredik nem egészen egészséges gondolatokkal. Érdekes a bőjtölés esszénius tudománya, az esszénusok is Jézus korabeli szerzet volt ez, ők is bőjtöltek. A bőjt csodáját már említettem, és ezt a bizonyos szigorúan bizalmas 2001 kiadós könyvet. Zárásként egy néhány perces vetítés nézzünk meg, a szép képek segítsenek bennünket elmélyíteni a témát, amiről hallottunk.